keresgéltem, kutattam, hogy mi az, amivel lehetne őket még úgy, hogy menteni a menthető. És ekkor bukkantam rá, akkor Rómában tanultam, 92-93-ban, hogy valamikor réges-régen, még mielőtt a szerzetes közösségek kialakultak, az apáca rendek, létezett úgynevezett szüzek rendje.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Puss Sándor, a plébánosként szolgáló jezsuita szerzetes, mint egy szakmabeli plusz foglalkozásként már jó ideje a Rómából Nagyszombatba került ókeresztény vértanú szüzek erekjeinek felkutatásával foglalkozik. Kik voltak ezek a szüzek, miért kellett meghalniuk, s maradványaik hogy kerültek Nagyszombatba, erről beszélgettünk Sándor atyával, aki a munkájáról Ferenc pápának is beszámolt.
Atya, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy fogadott itt engem a Köbölkúti. Hogy mondják ezt? Mondják még, hogy parókia? Ezt a
inkább plébánia. Katolikusok körökben ezt plébániának mondják. A plébános, aki itt van kinevezve, történetesen, mert itt nincs plébános, ezért én idejöttem, mint szerzetes, és addig vagyok itt, amíg nem kapnak egy hivatalos plébános, tehát ilyen beugrós vagyok, lehet mondani.
Tehát a jezsuitákra ez jellemző, ugye? Hogy tehát
igen, megyünk, oda megyünk, ahol éppen szükség van, meg ahol nem akar senki dolgozni, akkor oda küldnek minket ilyen beugrósak, kisegítő lelkészek.
Értem. Tehát ugye említettem előbb, hogy a jezsuita rendnek a tagja, akár csak Ferenc pápa. Sok olvasónk, hallgatónk biztos találkozott már azzal a fotóval vagy beszámolóval, hogy önnek, mint jezsuitának, rendtársának volt alkalma személyesen találkozni budapesti látogatása során Ferenc pápával. Sőt, sokan azt is tudják, ugye a Magyar Hét is közölte, hogy ön átadott valamit Ferenc pápának. Mi volt ez, amit átadott neki személyes figyelmességként vagy ajándékként?
Amit átadtam, az voltak éppen az egyetemnek akartam odaadni, mert tudtam, hogy a Szent Atya fog találkozni az egyetemen a tanárokkal, a diákokkal, és abban feltételeztem, hogy ott lesz az egykori Pázmán Péter Egyetem, a Nagyszombati Egyetemnek az utód egyeteme is részt vesznek ezen a vasárnapi találkozón, mégpedig a Semmelweis, az ELTE és a Pázmán Péter Katolikus Egyetem, és nekik akartam átadni annak az alkalomból, hogy épp itt a Szent Atya is. Most ez nem nagyon sikerült, vagy nem nagyon értették, hogy mi is ez a valami, mert túl későn érkeztünk, nem tudom. A lényeg az, hogy nem kapták volna meg, ha nem adom személyesen át a Szent Atyának. Tehát gyakorlatilag legelőször a Szent Atya kezébe adtam át ezt a tanulmányt.
Ez egy tanulmány akkor.
Tanulmány, ez egy kézirat, ami voltak éppen arról mesélek, és anyagokat gyűjtöttem össze, hogy 250 éve lesz annak hamarosan, hogy a Nagyszombati Egyetemet átköltöztették Budára 1777-ben, és az átköltöztetés kapcsán valamik itt maradtak. Mégpedig itt maradtak pont azok a csontok, úgy mondjuk, hogy erekék, amik egykor biztosították az egyetemnek a katolikus voltját. Uh-huh. És szinte úgy mondhatnám, hogy kötelességemnek éreztem ezt, erre figyelmeztetni az egyetemet, a volt egyetemet, hogy vannak, itt vannak, ezek meg előkerültek.
És mik ezek az erekjék?
Voltak éppen a 1600-as évek elején felnyitották a római katakombákat. Tehát tudni kell, hogy akkor reformáció dúlt, és szerintem szerettek volna valamiféle ellenreformációként visszahozni, vagy bebiztosítani azt, hogy az egykori keresztény vértanúk, keresztény szüzek, püspökök, pápák, akiket kivégeztek Krisztus után 313-ig, hogy ezekről az emberekről ne feledkezzünk meg. Őket tisztelni kell, meg kell becsülni, mert ők biztosították az egyháznak a kezdeti indulását. Tehát őket katakombákba, titokba el kellett akkor temetni keresztényüldözés idején, és miután megszűnt a keresztényüldözés a 4. század elején, akkor megfeledkeztek ezekről a katakombák. Voltak éppen ezek temetők voltak, föld alatti járatok, temetők, alagutak, több kilométeres
hosszú. Ezt még ma is használjuk ugye ezt a szót, hogy katakombák, tehát hogy ilyen labirintusszerű föld
alatti. Újra kinyitották. Igen. Tehát 17. század elején, reformáció kellős közepén újra kinyitották, és a akkori pápa előszedte ezeket az erekéket, próbálták beazonosítani, kik lehetnek ezek, püspökök, pápák, vértanúk, szüzek, fiatalok, katonák. És ezekből az erekékből az elsők között a Nagyszombat Egyetem kapott. Tehát ezt tudjuk, ez erre hivatalos papírok vannak, és erre is hivatkozok ebben a tanulmányban, hogy épp a nagyszombat volt a legelső, aki kapott ezekből az erekékből. Majd nagyszombatot követően még több száz helyre jutottak ezekből az erekékből. Tehát abban az időben...
Tehát akkor ez, hogyha jól értem, tehát akkor az ott eltemetett ókeresztényeknek ezek a maradványai, csontjai?
Csontmaradványai.
Tehát hasonló, mint a Szent Jobb például, ami van Budapesten?
Pontosan. Értem. Tehát az egyház tiszteli az őseit. Nem imádja őket, hanem tiszteli, megbecsüli. Akkor még nem voltak írott emlékek, hogy a könyvét, az imakönyvét, vagy a rózsafüzérét tisztelnénk, mint a mostani szentekét. Akkor nem maradt semmi, csak a csontok.
Értem.
Tehát akkori éghajlati körülmények lehetővé tették, hogy megmaradtak a csontok. Tehát ez biztosította a katolikus egyháznak a múltját és a jövőjét, valamiféle gyökerek. És elsőként, ahogy mondom, a nagyszombati egyetem kapott, és utána valahogy feledésbe merültek ezek. Ellettek feledve, csupán írásos emlékek maradtak, hogy valamikor hajdanán, nagy ünnepségek keretén belül ezeket a csontokat körbevitték a városon, az egyetemi diákság tisztelte őket, kifejezték tiszteletüket. Csak miután megszűnt az egyetem 1777-ben, átköltöztették a könyvtárat, a diákság, minden
átkerült. Tehát minden ment Budára.
És ami itt maradt, ezek a csontok. És hogy miért és hogyan, ezt még igen nem tudjuk kiterítenünk, de még van 2 évünk rá.
Miért 2 évünk?
Mert 2027-ben lesz 250 év annak, hogy ez az átköltöztetés megtörtént.
Csak hogyha jól értem, az atya azt szeretné, hogy ezeket a erekéket, tehát ezeknek az egykori ókeresztényeknek, vagy köztük esetleg ugye vértanúknak is a erekéi csontmaradványai, akkor elkerüljenek valamelyik Budapesten működő egyetemre?
Mindenképpen tudjanak róla, hogy létezik ilyen. Na most aztán, hogy a diákok elejönnek ide, és itt kifejezik tiszteletüket Nagyszombatban, ahol most jelenleg vannak az erekék, vagy pedig a nagyszombati egyház lesz a nagylelkű, és a több mint 50-60 pici csontocskából pár darabot ajándékoz.
Tehát itt egy ilyen jellegű maradványokról van szó, tehát egy 50-60 csontról?
Nem számoltam meg, nem mertem hozzányúlni, de több apró pici csontocskáról.
Ön látta?
Láttam, személyesen megtaláltam, rábukkantam, előkerült egy abszolút poros, elfelejtett helyen, és sikerül beazonosítani. A mostani modern tudomány a DNS vizsgálat alapján még folyik, de feltételezem, hogy igazam lesz, és valóban ezekről a csontokról van szó, nem más
egyéb. Tehát, csontok. Hogy sorban megyek, én egyébként ugye ellátogattam a Nagyszombati, ez a Szent Háromság templomba vannak, ugye? Tehát ez egyébként az ön rendjének, a jezsuitáknak a temploma. És én ott találtam 2 ilyen nagyon díszes, szép, szinte aranyozottnak tűnő erekjetartót. Egyik az egyik mellékoltárba, másik a másik mellékoltárba. És akkor ön, hogy is mondjam, tehát ki tudta nyitni ezt az erekjetartót, és abban megnézte ezeket a csontokat, vagy hogy képzeljük el?
Úgy történt, hogy kölcsön kértem, mert láttam, tudtam, hogy ezek az erekjetartók, azok az erekjetartók, amit egykor kapott a Nagyszombati Egyetem Rómából, és akkor sikerült, akkor ott működtem a templomba, és amikor kimentem csaló közben, történetesen Mihályfára, és ott egy búcsú, ifjúsági találkozó volt, akkor magammal vittem ezt a erekjetartót autóba, fizikailag. Kértem engedélyt a műemlékesektől, azt mondták, hogy semmi probléma, nincs a műemlékvédő listán, kértem engedélyt.
Tehát nincs még csak a műemlékvédő listán
nem is tudtak róla.
Aha.
Úgyhogy ilyen módon sikerült kölcsönkérnem, és elvittem Nagy Mihályfára, és ott éjszakai szentségimádást tartottunk, imádkoztunk, énekeltünk, és ott próbáltam beszélni erről a fiataloknak, hogy mik is ezek az erekék. Tehát itt bátorodtam fel, hogy esetleg Budapestre is el tudnám vinni ezt az erekjetartót, ami megfogható, fizikailag látható, és amikor vittem, szét kellett szedni, mert ez 3 részből áll, és amikor szétszedtem, akkor fedeztem, hogy van egy titkos fiók benne, és abban a titkos fiókban ott vannak ezek a pici csontocskák.
Tehát, hogy még akkor erekjetartón belül is egy elszúrt helyen
van. Igen. Elzárt helyen, amit kívülről szemlélő nem tud, csak akkor a szétszedi.
Sándor, te kérem, és arról van esetleg információ, vagy fönnmaradt-e valami nyoma annak, hogy ezek a konkrét erekiek, csontmaradványok, ezek kihöz tartoznak?
Az erekjetartó be van vésve, fém valami, valószínűleg nem tudom milyen anyagból, de valami fém anyag, be van vésve nevek. azoknak a vértanú nevei, akik egykor itt lehettek ebbe az ereket tartóba, mert most látszólag üres. Uh-huh. Tehát valószínűleg nagyobb darab csontok voltak benne, amik eltűntek, viszont apró pici csontocskák, 2-3 cm-es csontocskák az alsó fiókban egyben ott maradtak.
És akkor kit párosítanak ezekkel a maradványokkal?
Mivel két részből áll, az egyikben 6 női név van, lányok, és az van, oda van írva, hogy vértanú és szűz.
Tehát, hogy ezek a vértanú szűzek.
Igen, ezek fiatal lányok lehettek, akiket valószínűleg, ahogy közismert történet, az Ágnes, akkor a Agáta, Cecília, akik fiatal római lányok voltak, keresztényé megkeresztelkedtek, keresztények lettek, viszont a család szerette volna, ha római valami előkelőhez megy hozzá feleségül, viszont az pogány volt, nem volt keresztény, ezért inkább vállalta a halált, mint hogy hozzá menjen egy nem keresztény katonához vagy tiszthez.
Tehát ilyen annyira erős volt a, ugye most már inkább csak a történelem lapjairól tudunk ennyire erős hitű, hogy a életüket is inkább feláldozták.
Feláldozták, életüket csak, hogy a hitüket ne tagadják meg. Vagy egyáltalán sokakat meg akartak erőszakolni, mert akkor nem volt még egy keresztény házasságkötési rítus. Egyszerűen meg akarták szerezni ezeket a lányok maguknak a római polgárok vagy katonatisztek. És inkább vállalták a halált, mert olyan nagyra értékeltek a szüzességet. Tehát egyrészt a keresztény hitet, másrészt a szüzességet, mint olyat is nagy becsbe tartották. De hát voltak éppen a rómaiak is tisztelték a szüzeket, hisz ott vannak a
Veszteszüzek.
De az is egy más hozzáállás volt, de volt egy bizonyos becsület, és aki ezt megszerezhette, az büszkélkedett az, hogy van, szereztem magamnak. És ők nem hagyták magukat. Értem. És inkább életüket feláldozták. És ezt akartam bevinni a köztudatba a fiatal közé, hogy régen is volt ilyen, mai világban is sajnos vannak ilyenek, hogy sokakat.
És akkor, hogyha jól értettem, akkor ezeknek a egykori római kereszténységüket, akár a halálért ligvállaló fiatal szüzeknek a nevei is ott vannak.
Ott vannak, be vannak írva. Szeratina, Szeretina, Krisztina, és itt van, és itt van. Olvasható. És ezt későbbi forrásokban is fel lehet lelni. Bél Mátyás 100 évvel később erről írt, Tolvaj,
tehát megemlékeznek akkor erről a...
De szinte 100 évente mindig megemlékeztek, hogy vannak ott ilyen és ilyen erekjék. Csak miután az egyetem elköltözött, aztán Budapestről már nem volt szó.
Na jó, de azóta is eltelt 250 év. Most ne halogulj egy kicsit, igen, most a profán világban, igen, hogy kikanyarodjunk, hogy, és például mondjuk Nagyszombat vagy a hivatalos egyház azért tud ezekről az erekékről?
Nem nagyon tud, mert először érdeklődtem én is, kérdezősködtem Nagyszombat, egyáltalán Simoncsics professzor tudott róla, ő viszont már elhunyt. Uh-huh. Azóta találtam egy, valószínűleg diplomamunka lehetett, 1984-ben írta egy fiatalember, 32 éves fiatalember, egy szlovák, írta a templom történetéről, diplomamunka lehetett valószínűleg, művészettörténeti szakdolgozat, és ott is megemlítette, hogy léteztek ezek az erekjetartók. De már csak erekjetartóról beszél.
Tehát nem magukról az erekjét.
Ő is úgy feltétele, hogy üresek. Tehát nincsenek ott az erekjék. Nem tudott róla, hogy van benne az egy titkos fiók, ahol még ott vannak a csontok.
Értem.
Tehát 1984-ben volt ez a diplomunka, azóta semmi.
Ugye említettük a beszélgetésünk első felébe, hogy ez a templom, ahol ezek az erekjetartók vannak, ez a jezsuita rendnek a
jelenleg
temploma. Hogy maga a rend, a jezsuita rend valamiféle kapcsolatot ápol, vagy csak inkább ott vannak ezek a templomba? Tehát, hogy az önök rendjén belül van valamiféle nyilvántartása ennek az erkélytartónak? Tehát esetleg, hogy évente egyszer valamilyen ünnepet tartanak-e, vagy?
Az a feltételezésem, hogy amikor a 1773-ban betiltották a jezsuita rendet, akkor még létezett a jezsuita egyetem, a Nagyszombat Egyetem, de már nem vezető pozícióban voltak a jezsuiták. Még tanítottak. Még 3 évig ott voltak az egyetemen, még tanítottak, de 1777-ben teljesen megszűnt az egyetem, átköltöztették Budára, ahogy mondtam, és a valószínűleg jezsuita atyák tudták, hogy az erekéket meg kell menteni. Tehát valószínűleg gyanítom, hogy ők ezt úgy elcsenték, vagy legalábbis félretették, hogy nehogy ezt is magával vigye az egyetem.
Tehát akkor azt, amit tetszett mondani, hogy abban az erekétartóban valószínűleg több és nagyobb,
igen,
maradványok voltak, akkor esetleg egy ilyen mentési akciónak lehet az eredménye.
Ez már csak hipotézis, feltételezés. Tény az, hogy ezt a jezsuiták szerezték, amikor az egyetem alapult, Pázmány Péter megalapította.
Mert ugye Pázmány Péter is jezsuita.
Igen.
Volt, ugye?
És a litván jezsuitán keresztül, meg egy német és osztrák jezsuitán keresztül sikerült az erekéket megszerezni Rómából, ami nem volt könnyű. Hosszas folyamat. Tehát biztos vagy benne, hogy tudták, ez nagy érték, nagy kincs, és nem merték, hogy nem akarták, hogy elvesszenek, ezért úgy félretették. Vitték magukkal először a Bencés templomba, már akkor jezsuita nem létezett, utána a Trinitárius templom, most újra visszakapja a jezsuita templomot, de a mostani jelenlegi atyák, fogalmunk sincs, hogy mi is ez, hogy került
tehát
ide.
Tehát lényegében idők során, mint hogy a kikopott volna az emléke, feledésben
merült. Értem. És most már irodalomban sem emlékezik. Tüske és Knap szerzőpáros 1994-ben írtak egy tanulmányt, ott is megemlítik, de szintén csak mint erekje tartót, mint egy művészeti alkotást.
Értem, értem.
De a csontokról mi arról nem tudnak.
Atya kérem, azt tudom, hogy ön szintén már jóval korábban, még a 2000-es évek elején, most nem tudom, 2002 vagy
igen,
2005-ben,
2002.
egy szlovák nyelvű egyházi folyóiratba, a jezsuitáknak ugye ez az egyházi folyóirata, ön szlovák nyelven közölt erről egy tanulmányt.
Igen.
És aztán, ahogy nekem tetszett mondani, még korábban, volt valamikor 2000, tehát rá 10-14 környékén is önnek a doktori munkája,
igen,
ugye?
Igen.
Amiben szintén írt ezekről az erekjetartókról. Hogy ezek aztán ilyen pusztába kiáltott szóként maradtak? Tehát, hogy nem sikerült esetleg a rendtársait, vagy a paptársait valamiféleképpen a figyelmüket ezekre az erekjékre irányítani?
Én nagyon jó a kérdés, és számomra is ez egy, hogyan mondjam, önmagam kibontakoztatásának a fejlődése. Tudatában vagyok annak, hogy a hirtelen siker az nem veszélyes mindig.
Hát jó, az, hogy 2002-ben írtam, most 2023-ban, azért nem annyira hirtelen.
Igen. Tehát akkor,
ugye, hogy akkor nem
abban
történt
az években
valami.
Úgy kicsit rosszul esett, hogy senkit nem érdekel ez, senki nem olvassa a diplomamunkámat, senki nem kérdez rá, a megvédéskor az opponenseket sem nagyon érdekelt a téma, sőt a témavezető tanárom sem nagyon értette, hogy mit is akarok mondani. Akkor kicsit rosszul esett, de közben ott tovább tanultam, olvasgattam, és rájöttem, legalábbis úgy kicsit azzal nyugtatom magamat, hogy a nagy felfedezések, a érdekes dolgok azok a szerző halála után jelennek csak meg.
Értem.
Tehát ilyen szempontból egy darabig még élni szeretnék, és majd a halálom után valószínűleg felterítik, hogy micsoda dolgok ezek, amiket egykor valaki felfedezett.
Hát mindenképpen azt kívánjuk itt a hallgatóink nevébe is, hogy egy ilyen kombinált megoldás legyen, hogy ön is sokáig éljen, illetve a téma is egyre nagyobb nyilvánosságot kapjon. Azt is tudom, ugye most említette a doktori munkáját, hogy ennek a témája bizonyos mértékben összefügg a nagyszombati szentekkel, ugye említette, vagyis erekjékkel. Említette, hogy nagy valószínűséggel ezek ókori vagy ókeresztény szent szüzek, római
igen,
lányoknak a
igen,
csontjai. És az ön doktori munkája szintén a szüzesség fogalmáról szól, tehát hogy az egyházi irodalomban, a kánonjogban hogy jelenik meg a szüzesség. Sőt, nagyon gyakran említést tesz az úgynevezett szüzek rendjéről,
igen,
hogy önnek a munkásságát ebbe az irányba, tehát a szüzesség, mint fogalom,
igen,
kutatása, népszerűsítése, hogyha mondhatjuk így, hogy mi az ön motivációja?
Határozottan emlékszem, 89-es fordulat, az egyházban is jelentett nagy fordulatot, változást. Én ahhoz a generációhoz tartozom, akik még 89 előtt titokban léptünk be a szerzetes rendekbe, és velem együtt, fiúkkal együtt, lányok is akkor beléptek szerzetes rendekbe, ferencesek közé, Orsa nővérek közé, Szalazi János nővérek közé, és 89 után főleg a szerzetes nővéreknek ragaszkodtak, hogy most már fel kell venni a szerzetesi ruhát, a habitust, a pálcaruhát. Most már úgy kell viselkedni, mint régen. És ezt a fordulatot sokkal nem bírták elviselni, nem voltak képesek beköltözni a kolostorba, hiszen eddig albérletekben laktunk, titokba, föld alatt rejtve.
Ez itt a föld alatt ilyen átvitt értelemben, ugye?
Igen,
tehát
igen,
ugye a hivatalosság
titkos. Igen, titkos, tehát igen, titkos egyház, föld alatti szerzetesi közösségek. Egyszerűen be kellett költözni főleg a lányoknak kolostorokba, mert visszakértük a kolostorokat, hatalmas épületeket, Nagyszombatba, Kassán, Pozsonyba, be kell költözni, és úgy kell csinálni, mint 1950 előtt.
50-ben volt a nagy
akkor szűnt meg a
szerzetes rendek iránti
feloszlatás, ugye? Feloszlatás. Igen. És ezt sok lány nem tudta elviselni, és ott hagyták a szerzetet. Kiléptek, férhez se mentek, munkát kerestek, a család se értette őket, és nekem nagyon rosszul esett látni, hogy ismerősök voltak, mert ismertem őket régen, rendszerűen együtt jártunk kirándulni, tartottunk lelki gyakorlatokat, és akkor keresgéltem, kutattam, hogy mi az, amivel lehetne őket még úgy, hogy menteni a menthető. És ekkor bukkantam rá, akkor Rómában tanultam, 92-93-ban, hogy valamikor réges-régen, még mielőtt a szerzetes közösségek kialakultak, az apáca rendek, létezett úgynevezett szüzek rendje, ami Ordo Virginum, ami voltak éppen abból állt, hogy csak hát egyetlen egy fogadalmat tettek a lányok, mégpedig azt, hogy nem mennek férhez, hanem az egyházat fogják szolgálni. Gyakorlatilag, ahogy vannak egyházmegyés papok, plébánosok, úgy léteztek az ősegyházban egyházmegyés Istennek szentelt szüzek is, sőt diakonus nők is voltak, akik a betegeket látogatták, kereszteléskor ott voltak, hirdették Isten igéjét, jártak ki betegeket áldoztatni, és akkor próbáltam azon dolgozni, hogy kutatni, hogy nem lehetne őket ilyen szempontból átmenteni ebbe a rendbe, a szüzek rendjét.
Tehát, hogy azok a
kiugrott
apácák, vagy ugye népiesen mondjuk kiugrott apácák, akik azért szeretnék megélni az egyházhoz, vagy Jézushoz való viszonyukat, ő számukra tartotta ezt egy ilyen jó megoldásnak.
Igen.
Szüzek rendjébe.
Igen. És második fordulóban, második lépésre szintén megemlítek, nagyon gyakran azt a hibát követjük el mi papok, elöljárók, hogy ha egy fiatal lány szeretné magát Istennek szentelni, tehát nem akar férhez menni, családot alapítani, Istent akar szolgálni, akkor automatikusan valamelyik közösségbe küldjük apácának. Ferences, Orsaita, Domonkos, valahova. De létezik egy olyan is, hogy nem kell menni sehova, maradhatsz otthon, légy orvosnő, légy tudós, légy művész.
Akkor ők egy polgári szakmát is folytatnak, és
igen.
Mellette tehát ez egy létező, kell. Most létező rend, létezik. Ez a szüzek rendje?
Létezik. Épp a mai nap, május 31-e van ma, 1970-ben, május 31-én az egyház újraindította ezt a lehetőséget.
Ezt én nem tudtam, tehát akkor május 31-e igen. A szüzek rendjének az emléknapja a katolikus
igen,
egyházon
újraindítása
belül?
Újraindítása lehet mondani. Uh-huh. Tehát ettől a naptól fogva újra lehet szüzeket az egyháznak felajánlani szolgálatra.
Értem.
Voltak éppen olyan nők, én azt mondom, hogy tudósok, művészek, alkotók, sportolók, akik érzik azt, hogy a család rovására menne, ha a karrierét építené. De hát építsék a karriert. Tehát az, hogy mai világban ez a szinglik, ez nem működik, mert úgy lógnak a levegőbe. De aki magát teljesen az egyház szolgálatába állítja, az egyház neki megengedő, hogy kutasson. Legyen atomkutató, legyen csillagásznő, legyen élsportoló.
Ami érdekli.
De ne a család rovására, ezért őt az egyház befogadja, és érezze azt, hogy tartozik valahova. Tehát nem lóg a levegőbe, nem kell férhez menni minden áron, csak hogy ne legyek egyedül idős koromra, hanem az egyház befogadja őt. Igen is volt az ősegyházban.
Meg, hogy most megint egy kicsit így a profánabb részéről közelítsem meg, ugyan azt említette, hogy ezek a szüzek, tehát akik belépnek a szüzek rendjébe, azok azt megfogadják, tehát hogy egy dolgot kell megfogadniuk, hogy nem mennek férhez.
Igen.
Ez kizárólag a férhez menésre vonatkozik, vagy ugye a szüzek fogalmából, tehát hogy ez egy szexuális megtartóztatást is jelent? Önmegtartóztatást?
Igen, ez a kérdés nagyon izgalmas, és ez egy fejlődésnek a folyamata. Vatikáni zsinat 1961-65 kiadott egy valamiféle instrukciót, hogy mit értünk szüzességi fogadalom alatt, hogy ez nem tisztasági fogadalom. Amit elmondhatok, másrészt megfigyelni, nagyon gyakran találkozok fiatal értelmes nőkkel, 35-36 éves, és az életének energiának nagy részét arra veszti, hogy férhez menjek, ne menjek férhez, kihez menjek férhez, jó ez így, nem kéne egy másik fért választani. Tehát ez a bizonytalanság felemészti a fiatal nők energiáját, képes adósait, és itt viszont lezárunk egy fejezet, ezt a kérdést lezártuk, nem megyek férhez. Most azt, hogy nem megyek félre, ez azt jelenti, hogy nem fogok, úgy mondjuk, hogy exkluzív kapcsolatban egy férfival lenni, csak egy férfim nem lesz. Azt jelenti, hogy jobban leszek a barátaimmal, munkatársaimmal, elbeszélgetek, elmegyünk sörözni, szórakozunk, de a nem életemet nem akarom férfiakkal megélni, hanem érzelmi világomat szeretném megosztani másokkal.
Értem. Tehát, akkor
tehát az intimitás, ami mai világban egy nagyon kényes fogalom, a bensőségesség, arra mindenkinek igénye van. Tehát bensőséges, bizalmas kapcsolatban leszek több emberrel is, férfiakkal is, munkatársakkal is, mert nekem is szükségem van egy intim belső világra, hogy tudjam megosztani vágyaimat, érzéseimet, örömeit, fájdalmat, csak a testemet nem adom oda senkinek. Azt az Istennek adtam, Krisztus jegyese, úgy megyek a szakirodalomba. Krisztus
tehát aki így döntött, igen, ugye tiszteletbe tartom mindenkinek a saját igen, döntését, tehát aki így döntött, akkor kérheti a fölvételét, igen, ebbe a szüzek rendjébe, igen, ugye? Ha jól tudom, amikor készültem erre a beszélgetésre, ez nem olyan régi ennek az újraélesztése, talán második János Pál idejében, vagy Benedek Pál?
1970-ben megtörtént ez a rítusnak az újraindítása, de lassan ébredtek rá, főleg Közép-Európában. Kezdték Dél-Amerikába, Mexikóba, Amerikába, Kanadába, sőt, két diplomunkát is írtak erről eddig időben, ennyi volt a harmadik sorrendben, de úgy nem, az Európa valahogy nem ébredt fel. Napokban találkoztam Várszegi Asztrikkal, egykori Pannonhalmi főpáttal, beszélgettünk, és ő mondja, hogy ők ilyet végeztek titokban a föld alatt. Tehát 89 előtt is.
Tehát, hogy a szüzek rendjébe
avattak be nőket. Még gyakorlatilag oda tartoztak Pannonhalmához. De nem voltak apácák, hanem kint éltek a világban.
Tehát polgári foglalkozásról.
Tehát itt titokban a föld alatt létezett ilyen Magyarország, de ez a hivatalos rész, ez csak gyakorlatilag 2000-ben kezdődött.
Igen. Térjünk vissza egy kicsit. Köszönöm szépen ezt a kis kitekintést ebbe a, mondjuk úgy, hogy szerintem kevesek által ismert, igen, részébe a katolikus egyháznak. Hogyha visszatérünk még pár gondolat erejéig Nagyszombatba, ugye, tehát hogyha jól fogom föl, akkor a nagyszombati jezsuita templomban jelenleg ott vannak ezek a erekjetartók, ön ahol tud kommunikál róla, és akkor lényegében emiatt fordult Ferenc pápához is egy ilyen tanulmánynak az átadásával, hogy ennél magasabb instancia itt a földi egyházban nincs, mint a pápa, és hogy az ő közbejárását akarta kérni, hogy történjen valami.
Nem is vagy inkább ez egy szimbolikus gesztus lett volna. Tehát azzal, hogy a Szentatyának átadtam valamit, mindenki kérdezi, mit adta át, és van lehetőségem erről beszélni. Nem feltétlenül szent, hogy ez végigolvassa. Valószínűleg bekerül a vatikáni könyvtárba, a jobbik esetben a jezsuita könyvtárba kerül, de biztos, hogy azóta érdekli a tanárokat is, a budapesti tanárokat.
Tehát akkor ez egy figyelemfelhívó akció volt.
Igen, igen, és szerintem ebben nincs semmi rossz.
Tehát nem, én ezt nem is gondolom.
Nem is provokáció gondolom. Volt, nem is naivitás, hogy szent, hogyha majd lesz. De mindenképpen mindenki látta, tudták, hogy valamit kapott szent, és akkor most mindenki szeretné megkapni, mi ez. Csináltam a tanulmányban 200 példányt, és ott hagytam a Nagy Pázmán Péter Katus Egyetemet. Tehát bárki oda mehet és elkérheti. Könyvtárba bemehet, megkaphatja, tanulmányozhatja, olvashatja. Én bízom abban, hogy beindul egy valamiféle érdeklődés, és három éven belül, amikor lesz a 250 évfordulója költözés, addigra valamit kitalálom közösen.
És például mondjuk, hogyha a hallgatóink közül valaki a beszélgetésünk alapján úgy gondolja, hogy elutazik Nagyszombatba, fölkeresi a jezsuita templomot, tehát akkor ezek ki vannak szabad ugye állítva, tehát oda mehetnek és akkor megnézhetik ezeket az erekjetartók?
Az erekjetartók ki vannak állítva, anélkül, hogy meg lenne jelölve, hogy mi
ilyen,
az ott.
Semmi jelölés nincs.
Semmi jelölés, senki nem tudja, hogy mi az ott, csak ott van egy furcsa, ilyet nem látni, szóval kell, nincs több ilyen erekjetartó. Van többféle erekjetartó szerte, szinte minden templomban, de ilyen csak itt van Nagyszombatban.
Hát mi most ehhez a beszélgetéshez akkor majd mellékelni fogjuk a fotókat ezekre az erekjetartóknak. Lehet, hogy egy kis kalauzként ott a helyszínen hozzásegít. Utolsó kérdésként, Sándor, hogyha azt engedje meg, hogy azt megkérdezem, hogy így a munkásságának, ami a nagyszombati erekjékkel kapcsolatos, hogy mi lenne az a pont, ami az ön számára a beteljesedést vagy valamiféle elégedettséget adna, hogy mit szeretne elérni, ha erekjékkel kapcsolatban?
Mindenképpen azt szeretném elérni, hogy a Szemmelweis Egyetem, az orvosi és az ELTE is tudomásul vegye azt, hogy számukra ezek az erekjék történelmi jelentőségűek. Tehát valami módon kapcsolódjanak vissza a gyökerekhez. Érezzék azt, hogy Nagyszombatba indultak az egyetem. Az orvosi kar először Nagyszombatba alakult. Az ELTE-nek is a gyökerei visszahúzzanak Felvidékre. Mm-hmm. Tehát nem azt mondom, hogy Felvidék milyen fontos, de ne felejtsék el, hogy a Felvidékről
tehát, hogy valami itt maradt,
igen,
az akkori egyetemből, igen, ami most a hogy is mondjam, az alapját jelenti ezeknek a budapesti egyetemeknek.
Visszatérve Asztrik Atya a beszélgetés, nagyon értékes beszélgetés volt, tőle hallottam először, azt mondta, hogy két templomot építenünk Pannonhalmán. Nem igaz? Mindenki csak az egyeket keresi, a pannonhalmi apátságot. De két templomot építettünk, a másik azt mondja, a tudásnak a temploma, ez pedig a könyvtár.
Igen.
Tehát az, amire én is szeretném, hogy könyvt szeressenek olvasni az emberek, és kutassanak a könyvekben, nézzenek utána, le van írva az Erekék története, hivatkozások vannak ebbe kézirat a tanulmányba, kb. 5-6 értékes tanulmányt idézek ebbe a tanulmányba, hogy a diákok újra kutassanak és szeressék a könyvtárakat. Ne csak az interneten keresgéljenek, hanem valahol be kell lépni a tudás templomába, ezek tényleg a könyvtárak.
Az egyetemi elismerés vagy befogadás, illetve a kutatásnak a, mondjuk úgy, hogy, vagy a figyelemnek a beindulása mellett ön számol, vagy pedig vágyik-e arra, hogy a laikus hívők is valamiféleképpen tudjanak ezekről az erekékről, el tudja esetleg képzelni, hogy több kutatás, publikáció eredményeképpen valahogy most idézőjelben mondom, divatba jönnek újból ezek az erekék?
Ha nem is a nagyszombati erekék, de tudomásul kéne venni a híveknek, hogy minden templom rendelkezik erekékkel. Csak erről nem tudnak. Az oltár lapja alatt kell, hogy legyenek erekék.
Komolyan? Tehát minden templomban valamilyen erekje van?
Kell, hogy legyen, anélkül nem szentelik fel. Tehát van egy pici kis hely, és van egy pici kis erekécske, és anélkül nem lehet templomot szentelni. Ezért, mikor egy új templomot építenek, akkor mindig azon vannak, igyekeznek, hogy szerezni erekéket valahonnan Rómából. Ez egy külön tudományág. Mert a hagyomány arra hivatkozik, hogy az első közösségek, első összejetelek a katakombákban voltak. Tehát oda mentek, ahol ott fekszenek az kivégzett vértanúk, és fölöttük tartották az összejeteleket. Tehát mai napig a templomok ezt képviselik, hogy ott van egy erekje, és ott jövünk össze, és ott imádkozunk.
Tehát akkor ma minden egyes katolikus templomba van az oltárba beépítve valami
kellene
erekje.
Lenni, kellene
értem,
lenni.
Értem.
A régiekben biztos van, gyakran sajnos nem tudnak róla, és felújítják, új oltárt hoznak, és azt elfelejtik.
Aha. Tehát a katolikus egyházon belül se azért
annyira... De ez egy hagyomány, egyik alaphagyomány templomot odaépítnek, ahol van valami vértanú, vagy szentnek az erekéje.
Aha.
Amikor építnek második János Pál pápa templomot, akkor ott kell, hogy legyen második János Pál pápa erekje. Egy ruhadarab, vagy a cipőfűzője, valami, ami tárgyi megfogható. Tehát nem vagyunk mi annyi idealisták, mi elég materialisták vagyunk.
Értem. Tehát azért gondolom, hogy valami régi szentről neveznek el templomot, vagy akár Jézusról, vagy hasonló, akkor ott azért nehezebben biztosítani.
Hát Jézus esetében Jézus keresztjéből egy darabkát szereznek, viszont ezt tudni kell, hogy a Szent Kereszt erekje annyi van, hogy erdőbe égethatna. Általában azt csinálják, hogy nagy áhítatta, hogy megérintik az eredeti erekét, hozzáérintik, és attól fogva ez is erekje lesz.
Hát van szimbolikája.
Szimbolikája, pontosan. Folytonossága.
Sándor atya, én azt hiszem, hogy a hallgatóinkkal egyetemben mondhatom, hogy nagyon szívesen hallgatnám még legalábbis a számomra ilyen ismeretlen dolgokat is fölnyitó vagy megmutató beszámolóját, de hát ugye a műsoridő bizonyos szempontból véges. Én mindenképpen azt kívánom, hogy akár 2027-ben, akár korábban, vagy lehet, hogy egy kicsit később, de a munkája az nem az, hogy elnyerje a méltó jutalmát, de hát beteljesedjék abba, amit ön szeretne. És én köszönettel tartozok azért, hogy ilyen új témát is azért a közbeszédbe be tudott hozni.
Én köszönöm a megkeresést, és remélem, hogy érthetően próbáltam magam kifejezni, de számomra ez tényleg szórakozás, kutatás, semmi több.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is a meghallgatást.